végelem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, amellyel minden hívőt üdvözít, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 105. Zsoltárunknak az első versét. Énekeljük a 105. Zsoltárunknak az első versét, melynek első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének.
Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének.
Elfoglalva énekeljük, szeretett testvéreim, a 225. dicséretünknek az első, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik versét. Énekeljük a 225. dicséretünknek az első 6 versét, melynek az első verse így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és fölnek, nektek teremtőjének, Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk, de egész életünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az megvan írva Pál apostol Korintusbeliekhez írt első levele első részének első versétől a 9. verséig. A gyülekezet az ige felolvasását buzgó figyelemmel leülve hallgassa meg. Megnevezett szent helyről Pál apostol Korintusbeliekhez írt első levele első részének első versétől a 9. verséig így szól hozzánk Istenünk. Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és szószemélyt a testvér. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett. Mindazokkal együtt, akik a mi Úrunk Jézus Krisztus nevét, az ő Urunk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott, mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igényének hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását, hogy megteremhessük áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Kedves Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálaadással és dicséret mondással állunk meg előtted ezen a délelőttön. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket egy újabb nappal, s a te kegyelmedből megtartottad életünket. Köszönjük, hogy a te felséged színed előtt megjelenhetünk, és a hétköznapok zajai után most egyedül csak reált figyelhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád úgy, amint vagyunk. Így jövünk, semmit nem hozva, keresztekre fogózva. És így állunk meg most te előtted bűneinkkel, talán félelmeinkkel, kétségeinkkel, gondjainkkal, terheinkkel, örömeinkkel és bánatainkkal, vagy talán üres szívvel, elkeseredetten. Igen, mert te látod életünket. Megvalljuk bűnbánattal, Urunk, hogy az elmúlt héten is olyan sokféleképpen megbántottunk téged, fele barátainkat, és sokszor akaratlanul is megbántottuk a mi szeretteinket. Megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy sokféle aggodalmaskodás, félelem van a mi szívünkben, gondok, terhek, melyekkel szemben mi egyedül tehetetlenek vagyunk. Hiszük és valljuk, hogy nem csak mi jöttünk ma ide erre az Isten tiszteletre, hanem te is eljöttél, hogy megállj a középen, és egyen-egyenként szólíts meg bennünket. Így hirdettesd a te ígédet, mely élő és ható, és élesebb minden két élő adnál. Kérünk téged, akinél örök élet beszéde van, szólj most hozzánk ígéd és szent lelked által. Kérünk, jöjj, és személyesen szólíts meg bennünket. Legyen a te ígéd igazi lelki táplálék a mi számunkra. Legyen az éltető, megelevenítő beszéd, hogy valóban meg tudjuk teremni az áldott és jó gyümölcsöket, a te nagy nevednek dicsőségére. Ad Jézus Krisztus érdeméért kérünk, Atyám, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük a 377. dicséretünknek a harmadik versét. Énekeljük a 377. dicséretünknek a harmadik versét, mely így kezdődik: szakadd el hát most is szívünket, minden értésünket.
Szakadd el hát most is szívünket,
melynek alapján Isten szent lelke segítségével, hívásával és várásával az ő üzenetét és akaratát szeretném hirdetni közöttetek. Írva található Pál apostol Korintusbeliekhez írt első levele első részének a 4. versétől a 7. verséig. A megnevezett szent helyről Pál apostol Korintusbeliekhez írt első levele első részének 4. versétől a 7. verséig. Így szól hozzánk Istenünk. Hálaadok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. A gyülekezet foglalját. Tehát testvéreim, kedves gyülekezet, bizonyára már hallottuk, hogy Pál apostolnak idejében Korintus a római birodalom egyik fontos ipari és kereskedelmi központja volt. Sok kereskedelmi út haladt keresztül a városon, és egyben nagyon fontos hajókikötő is volt. Pál apostol idejében körülbelül 2500 ember élt a városban, és a lakosságnak nagy része áruk szállításával foglalkozó rabszolga volt. Az apostol egyedül érkezett Korintusba, hiszen ekkor már Szilász és Timóteus már nem volt vele. Azt is tudjuk, hogy az apostol a második missziói útja során érkezett meg Korintusba, és mintegy másfél évet tevékenykedett a városban. És tudjuk, az apostolnak akadt munkája bőven, hiszen Korintus akkor az egyik legerkölcstelenebb város volt. És bizony, szeretett testvéreim, az élő Isten megáldotta a városban Pál apostol szolgálatát. Hisz a városban is voltak hű követői Jézus Krisztusnak. Pál apostol itt találkozott Akvillával, Priscillával, akikkel együtt végezte a sokszor nehéz szolgálatot. Élő Isten így adott Pálnak munkatársakat, és a feladat nagy volt. Mert tudjuk, hogy a gyülekezetben nagyon sok probléma volt. Olyannyira probléma volt, hogy még Pál apostolságában is kételkedtek. Az igaz, hogy buzgolkodtak, vágyakoztak a lélek látványosabb ajándékainak, de nem igazán volt meg bennük az igazságban gyökerező szeretet. Ezeket a dolgokat figyelembe véve nagy dolog és valóban hálaadásra ad okot, hogy Korintusban is létrejött egy keresztény gyülekezet. Nem véletlen, hogy először arról olvastunk a felolvasott ige szakaszban, hogy hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Az apostol hálaadásának minden mozzanatát áthatja a gyülekezet megerősödéséért, lelki gazdagságáért mondott köszönet. Igen, látjuk az ígéből, hogy a korintusi gyülekezetnek kegyelem adatott az én Istentől. Vagyis a korintusiaknak a kegyelem adatott ajándékba. Az apostol így is fogalmazhatott volna, mely legyen igénk első üzenete, hálát adok mindenkor az ő ajándékáért, mely adatott Jézus Krisztus. Testvérek, az apostol hálát tud adni egy nagyon problémás, gondokkal teli gyülekezetét. Mert Pál apostol nem csak a bűnöket, a hibákat, a hiányosságokat, a szétszakadást látja, hanem bizony látja a Szentléleknek a munkáját is. Látja a jót is. Ezért tud örülni látszólag kicsinynek tűnő, de hathatós eredményeknek is. Apostol jó reménységgel tekint a gyülekezetre, mindenek előtt úgy tekint rá, amely Krisztusban van, és csak ezután vesz észre minden más. Ezért is van tele a szíve hálaadással. Az apostol tehát meglátta Isten kegyelmét, meglátta ajándékát ott a gyülekezet. Látta a jót, meglátta a szépet, és hálát adott ott azokért az emberekért. Hálát adott közvetlen munkatársaiért. Nem volt úgy vele, mint ahogyan mi olyan sokszor, amikor azt gondoljuk, hogy nem érdemes, vagy egyszerűen nincs értelme. Apostol ezzel ellentétben hálát ad az ajándékba kapott kegyelemért. Hálát ad Isten Jézus Krisztusban adott ajándékáért. És így nagyon fontos megtanulnunk az apostoltól, hogy a hálaadás nagyon fontos az ember. Testvéreim, az apostolnak ez a hálaadása bennünket is önvizsgálatra indít a nagy napon. Hálát az Istennek. Hálát adtunk-e már Isten nagy ajándékáért, a Jézus Krisztusban adott kegyelemért, szeretetért. Nem olyan régen, két hete csak, hogy emlékeztünk Jézus Krisztusnak halálára és feltámadására. De vajon az emlékezés mellett ott volt-e szívünkben a hálaadás? Hálát adtunk-e Isten Jézus Krisztusban adott ajándékáért? Jézus Krisztusban Isten a legnagyobb ajándékot adta. Kétai halála által adta a kegyelmet, a bűnből, a kárhozatból való szabadulás útján. Feltámadása által pedig számomra is hitáltal megnyílt az örök élet ajtaja. Hálás vagy-e Jézus Krisztus miattad, helyetted, érted vállalt golgotai áldozatáért? Voltál-e valaha hálás azért, hogy Isten az ő fiát feltámasztotta a halálból, aki feltámadásával legyőzte a halált? És ha hiszel benne, akkor neked is örök életed van. Hogy volt-e már hála a szívedben az ajándékokért, amelyet kaptál Jézus Krisztus által? Csak egyszerűen tudunk-e hálát adni a minden napjainkért, a szeretteinkért, mindazért a dolgokért, amelyek velünk történtek, vagy talán úgy vagyunk, mint egyes emberek, vagy netán gyülekezetek, hogy csak a rosszat látjuk, a hibát, a gyengeséget vesszük észre, a jót pedig nem látjuk, vagy éppen megszokottnak vesszük, ami minden napjainkban. Bizony, a jót hajlamosak vagyunk nem észrevenni, természetesnek tartani, és így egyszerűen megfeledkezünk érte hálát adni. Pedig szeretett testvéreim, a Szentírás éppen az ellenkezőjére tanít bennünket, hiszen az apostol azt írja a tesszalonikai gyülekezetnek, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezt kell a szívünkbe vésni, és tudnunk kell, hogy ebben benne vannak a számunkra rossznak tűnő dolgok, események, a bennünket támadó személyek is. Tudunk-e mindenért, még az olykor rosszért is hálát adni az Istennek? Hálaadással kapcsolatosan másik fontos kérdés az, hogy mi mikor adunk hálát. Nem csak arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy miért adunk hálát, hanem arra is, hogy mikor. Ahogyan igaz az, hogy mindenért hálát kell adnunk, úgy igaz az is, hogy mindenkor hálát kell adnunk az Istennek. Miért fontos ez? Azért, mert a mindenkor hálát adó ember, a mindenkor hálás szív az elégedett szív. Gondolom, hogy az emberek többsége elégedette. Valószínű, hogy mindannyian tudnánk mondani egy-egy dolgot, amivel elégedetlenek vagyunk. Talán elégedetlenek vagyunk az életünkkel, elért eredményeinkkel, munkahelyünkkel, vezetőünkkel, munkatársainkkal, és hosszan sorolhatnám tovább, mi az, amivel nem vagyunk megelégedve. Éppen az ember elégedetlensége az akadály a hálaadásban. Az elégedetlen ember az nem tud hálát adni, csak zúgolódni. Még a mindenkor hálás szív, elégedett szív. Életünk eseményeiben meg kell látnunk, hogy Isten mindig a legjobbat akarja számunkra, még ha mi azt előre nem is látjuk annak. Ezért legyen ott szívünkben mindenkor a hálaadás, mert akkor meg fogunk tudni nyugodni, minden körülmények között az Isten akaratán ott lesz a szívünkben, életünk minden napján a hálaadás, akkor elégedettek leszünk mindazon, amit életünkben elértünk, elégedettek leszünk azzal, amit az élő Istentől kaptunk. Ajándékozzon meg bennünket, ami Urunk elégedett szívvel, mert mindenkor mindenért tud hálát adni az ő Urának. Igéje arra bátorít bennünket, hogy minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ha ő egyengeti utunkat, akkor valóban mindenkor és mindenért hálásnak kell lennünk. Adhatunk hálát. A hálaadással kapcsolatosan ez is nagyon fontos kérdés, hiszen olyan sokszor csak éppen, hogy megköszönjük azt, amit az Isten értünk tett. Hogyan adunk hálát? Csak egy gyorsan elmondott köszönöm Urammal. Ennek nem így kellene lennie, mert az az Isten, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, az sokkal többet érdemel. Méltó Isten arra, hogy hálaadásunkban dicsőítsük őt. Hálaadásunkban ismerjük el az ő fenségét, hatalmát, jóságát, bőkezőségét, és elismerni, megköszönni, hogy ő gondot visel rólunk, és mindennel ellát, amire szükségünk van. Zsoltárok könyvében azt olvassuk, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. Valóban így dicsőítsük a mi Istenünket, és legyen ott a hálaadás az életünkben, ahogyan Pál apostol is írja a felolvasott igében. Hálát adok értetek mindenkor azért a kegyelemért, vagy hálát adok az ő ajándékáért, amely Jézus Krisztusban adatok. Láthatjuk testvéreim, hogy Pál apostol mindenek előtt tehát hálát ad a korintusi gyülekezetért, hálát ad a kegyelemért, azért az ajándékért, amelyet a gyülekezet Jézus Krisztusban kap. Nézzük meg, melyek azok az ajándékok, amelyek adattak a korintusiaknak, és adatnak van nekünk is Jézus Krisztusban. Ez a Krisztusban adatott ajándék mindenek előtt nem más, mint maga az élet. Mégpedig az új élet lehetősége adatott meg Jézus Krisztusban a korintusiak számára. Tudjuk az ígéből, hogy a korintusi gyülekezet kegyelmet talált és kapott az élő Isten. Bizony, ha végig gondoljuk a helyzetüket, erkölcstelen életmódjukat, az állapotukat, akkor azt mondhatjuk, hogy nagy és hatalmas dolog, hogy Isten őket is kiválasztotta. Az ő mentő szeretete által őket is keresi. Isten hozzájuk is küldi az ő apostolát, hogy hirdesse számukra is Krisztust, és felragyogtassa előttük a Jézusban nyert új életnek lehetőségét. Kedves testvéreim, Isten Jézus Krisztusban ma is adja az ő csodálatos ajándékaként az új életnek lehetőségét. Nincs olyan végre süllyedt emberi élet, mely számára Isten nem adná örömmel az újrakezdésnek lehetőségét. Ismerjük a tékozló fiú történetét. Ez a fiú a legmélyebbre süllyed, távol az atyai háztól, a disznók vájójánál van, ahol emberileg talán reménytelen az újrakezdés, de az Isten számára nem lehetetlen. Lehet a vájó mellől is újra kezdeni, lehet ott is elfogadni az újrakezdésnek lehetőségét. Nincs olyan mélység a te életedben sem, ahova ne érne el Isten új életet kínáló kegyelme, melyet Jézus Krisztusban, az ő legnagyobb ajándékában tár elünk. De nincs olyan mélyre süllyedt város, nincs olyan mélyre süllyedt ország, nemzet, ahol Isten nem kínálná fel az újrakezdést. Hogyan egykor az erkölcstelenségéről híres korintusiak számára is megadatott az új élet ajándéka Jézus Krisztusban, úgy adatik ma is számomra és számodra is városunk, országunk és nemzetünk, és az egész teremtett világnak számára. Isten nem azt nézi, hogy ki milyen mélyre süllyedt, hanem az ő fiára, a Jézus Krisztusban adatott kegyelemre tekint. Mert ahogy az Ezékiás próféta is írja, Isten nem kívánja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Másodszor Jézus Krisztusban a bűnök bocsánatát kapták. A korintusiak és kapják ma is azok, akik elfogadják az új életet ő benne. Az új élet és a bűnök bocsánata elválaszthatatlan egymástól. Isten Jézus Krisztusban tehát mindnyájunknak kínálja egy új életet, de részesei csak azok lesznek, akik felismerik, megvallják bűneinket, és elfogadják Jézus Krisztusnak bűnbocsátó kegyelmét. Az új élet lehetősége mindenkié, de csak az új élet azoké, akik el tudják mondani, hogy meghaltam a bűnnek, és élet. El tudják mondani az apostol szavaival, élet többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. Testvérem, Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban számodra is adja a bűnök bocsánatát. Hogyan igaz, hogy nincs olyan mélység, ahonnan ne lehetne újat kezdeni, úgy igaz az is, hogy nincs olyan bűn, amelyet ha megvallunk, meg nem bocsát nekünk, ami Urunk. Ha megvallunk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsátja minden. Harmadszor Isten kegyelme ajándéka Jézus Krisztusban a vele való mindennapos személyes közösség és az örök élet, mely már itt a Földön elkezdődik, azok életében, akik új életet kezdenek Krisztusban. Korintusiak tehát magát az életet kapták kegyelemből. Ez bizonyítja Aquila és Priscilla munkája és szolgálata a vele való közösségben. És bizony a mi számunkra is egy nagy ajándék a Krisztus kegyelméből és szeretetéből, hogy mi közösségben lehetünk ővel. Krisztusnak ott Korintusban nem csak Aquila és Priscilla volt fontos, hanem az egész gyülekezet, minden ember, mert Jézus Krisztus az egész gyülekezetnek akarja adni kegyelmét és ajándékot. Szeretett testvéreim, az élő Isten ebből minket sem akar kihagyni, a mi életünket, a mi gyülekezetünket sem akarja bűnben hagyni, mert nekünk is ajándékozza kegyelméből az új életet. Nem azt akarja, hogy elvesszük, hanem hogy éljünk az ő dicsőségére és felbarátaink javára. Ő halálával, feltámadásával megszerezte nekünk az új életet, a bűnbocsánatot, megbékéltetett minket a mennyei atyával, és ha ezt elfogadjuk szívünkben hálaadással, akkor közösségben lehetünk minden napon ő vele, és igazi testvéri közösségben egymással. Egyéni, családi életünk, gyülekezetünk élete, népünk, nemzetünk élete csak úgy fog ténylegesen megváltozni, ha a Krisztusban kínált új lehetőségét elfogadjuk, és elfogadjuk a bűnbocsánatot, és a krisztusi közösséget megtaláljuk, és ha a feltámadottan egy közösséget fogunk alkotni. Ott kell legyen szívünkben, mint egy imádságként az ének szava, szeretetben összeforva, egy közös test tagjai, tudjunk egymásért harcolva, ha kell tényleg. Testvérem, Isten kegyelme, ajándéka Jézus Krisztusban számodra is adatok. Számodra és számomra is kínálja az új életet, a bűnbocsánatot, a vele való mindennapos személyes közösséget, az örök életet. Az a kérdés, hogy elfogadtad-e már a legnagyobb ajándékot, melyet Isten fiában, Jézus Krisztusban kínál. Ez az Isten kegyelmi ajándékával, mely neked is adatott. Felismerted-e, hogy itt a Földön, ebben a kegyelmi időben, csak is Jézus Krisztus által nyerheted el az új életet, a boldog, örök életnek koronáját. Ezért élj a kegyelem ajándékával, melyet ingyen kaptunk, hogy életünk legyen. A felolvasott ige szerint Pál nem csak hálát ad Jézus Krisztusban adott kegyelemért, hanem az ige szerint dicsekszik is. Azonban, ha jobban megfigyeljük, az ő dicsekedése nem alaptalan, hiszen azt írja a korintusi gyülekezetről, mert a vele való közösségben mindenben megfogtagottak. A korintusiak megerősödtek a beszédben, megerősödtek az ismeretben, megerősödtek a bizonyság tételben. Így erősödött a hitük. Isten kegyelméből további ajándékokat kaptak, bővölködtek a kegyelmi ajándékokat. Ezért Pál apostol levelében örömmel és hálaadással dicsekszik azzal, hogy a gyülekezet megerősödött, növekedett a Krisztusban. Tegyük fel a kérdést, hogy ezen a téren mi a helyzet velünk? Mi mivel dicsekedünk, amikor dicsekedünk? Valljuk be őszintén, hogy olyan sokszor szeretünk dicsekedni. Talán szeretünk örömmel beszámolni arról, hogy hogyan alakult eddig az életünk, mit tettünk, dicsekszünk az elért eredményeinkkel, dolgainkkal. Igen, erről szeretünk beszélni. Sokszor úgy elfeledkezünk arról, hogy mindent Istentől kaptunk. Elfelejtkezünk arról, amit Pál apostol ír ebben a levélben a korintusi gyülekezetnek. Mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, mit dicsekkel, mintha nem kaptál. Pál apostol dicsekedése nem ilyen. A Krisztusban való növekedéssel dicsekszik. Azzal az örömmel dicsekedett, hogy a gyülekezet Krisztusban kegyelemből növekedett, erősödött, épült, és valóban meggazdagodott. Kedves testvérem, tudsz-e dicsekedni a Krisztusban való növekedésekkel? Dicsekedhetünk-e, mint gyülekezet, a Krisztusban való növekedéssel? Pál apostol dicsekedése, egyben az Isten dicsőítése is, aki nagy dolgokat cselekedett a gyülekezet életében. Dicsőíti tehát az apostol Istent a gyülekezet megerősödéséért, növekedéséért. Vajon dicséri-e valaki Istent miattunk? Dicséri-e valaki Istent azért, mert látja a Krisztusba oltott életünk megerősödését, növekedését? Dicséri-e valaki Istent azért, mert látja a gyülekezet növekedését, annak megerősödését? Megdicsőítjük-e Istent a mi életünkben? Tudunk-e világítani? Mert akik ott megerősödtek és meggazdagodtak a Krisztusban, ők világítottak, és mások számára is valóban dicsőítették az Istent. Ezért legyen szívünkben Isten igéje, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A apostol dicsérete, dicsekvése az Isten munkáját mutatja be a gyülekezet életében. Ahogyan az igében olvastuk, azt írja az apostol, a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Az apostol személyes és egyben hiteles bizonyságtétele erősítette meg a gyülekezetet. Az apostol a Szentlélek erejével hirdette Jézus Krisztust, és tett bizonyságot róla. Ez az elhangzott bizonyságtétel hatott a gyülekezetre. A Krisztusról szóló bizonyságtétel erősítette meg a lelket, és ott a gyülekezet. A Krisztusról szóló bizonyságtétel meggazdagította, és tette gyümölcsözővé a gyülekezetet, hogy ne szűkölködjön semmilyen. Vajon mi hogyan állunk e téren is? Hogyan teszünk bizonyságot Jézus Krisztusról erővel, a lélek által hitelesen, vagy csak erőtlenül, megszokásból? Nagyon fontos a helyén elmondott bizonyságtétel, mert nekünk beszélnünk kell az Isten Krisztusban adott kegyelméről, ajándékáról. El kell mondanom, hogyan lett enyém ez a kegyelem, hogyan lett enyém ez az ajándék. Bizonyságot kell tennem arról, hogy mit tett velem az Isten. Mert egy elmondott bizonyságtétel bizony megerősíti a lelket, építheti a másik embert lélekben, sőt meggazdagíthatja, hogy semmiben ne szűkölködjön és ne szűkölködjünk. Hálózással emlékszem vissza arra az időkre, amikor teológus kiszállásokra jártunk. Milyen jó volt közösen a lélek erejével szolgálni, dicsőíteni az Isten. Milyen jó volt a bizonyságtételeinkkel megörvendeztetni, gazdagítani és hitben erősíteni a bennünket fogadó gyülekezetet. És valóban mi magunk is erősödtünk és gazdagodtunk. Éreztük a Szentlélek munkáját. Így adja meg nekünk, ami Urunk, hogy legyenek a mi bizonyságtételeink is olyanok, amelyek által mások is eljuthatnak a Jézus Krisztusban való hitre. Mert azért fontos a Krisztusról való bizonyságtétel, hogy a gyülekezetet megerősödjenek, és ezáltal gyümölcstermő gyülekezetté legyenek. Ahol nem szól az evangélium, ott erőtlenség és szegénység van. Végül, szeretett testvéreim, a felolvasott ige szerint a korintusi gyülekezet várta az Úr Jézus Krisztus megjelenését. Azt írja az apostol, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Nagyon ez a mondat mi ránk igaz. Mi lenne velünk, ha az Úr ebben a pillanatban visszajönne és ítélne? Milyen kellene mentegetőznünk? Kellene elbújnunk, mint az első emberpárnak ott az Éden kertjében? Szeretett testvéreim, az az örömhír, ami számunkra, hogy nekünk már nem kell elbújnunk. Mert valaki odaállt helyettünk az igaz bíró elé, és felvitte a Golgota keresztjére a minket terhelő adós levelet. Jézus Krisztus kínál nekünk tehát egy új életet, bűnbocsánatot, boldog életet, és az ő megjelenését vágyjuk. Ez a Jézus Krisztus, aki felvitetett a mennybe, úgy jön el, ahogyan látták őt felmenni a mennybe. Bár csak várván várnánk az ő megjelenését. Mert csak úgy élhetünk szabadon és boldogan, ha ebben a váradalomban találjuk meg a mennyiséget. Ezt a testvéreim, láttuk, hogyan adott Pál apostol hálát a gyülekezetért, és jó reménységben Krisztust várni, és örömben csak úgy lehet, ha ott van a szívemben a hálaadás, ha élünk az Isten kegyelmi ajándékaival, a Krisztusban növekedünk, és hitünkért mások is dicsőjtik az Isten, és a bizonyság tételeink másokat is Krisztushoz vezetnek. Szeretett testvéreim, gondoljunk végig, hogy ilyen-e a mi életünk. Igen, akkor valóban adjunk érte hálát. Ha nem, akkor kérjük Isten az éneknek szavaival, igaz utat mutass nékem. Szentírásból tudjuk, kiderült, hogy a korintusi gyülekezet megtalálta a helyes utat, tovább erősödött. Adja meg nekünk, ami Urunk, hogy mi magunk, gyülekezetünk is erősödjön meg hitben, az ismeretben, a szolgálatban. Vágyakozzon az ige után, és ne érjen vád bennünket azért, hogy valaki miattunk nem látta meg Istennek, Jézus Krisztusban. Adja Isten, hogy így tudjunk élni és szolgálni Isten dicsőségére, hogy nekünk se legyen hiányunk semmiféle kegyelmi ajándékoktól, hanem mindenkor várjuk, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenne. Szeretett testvéreim, válaszoljunk az ige szavára énekszóval. Énekeljük a 226. dicséretünknek harmadik versét. Énekeljük a 226. dicséretünknek a harmadik versét, melynek harmadik verse így kezdődik. Várlak, Uram, azért reményked.
Várlak, Uram, azért reménykedünk néven, mit ért a vigyázott
testvéreim, válaszoljunk az ige szavára, imádkozzunk eképpen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Megköszönjük, hogy lehajló szereteteddel ma is tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy bennünket is megajándékozol, gondviselő kegyelmeddel, és kérünk valóban taníts bennünket a hálaadásra, hogy itt a Földön elégedett emberként tudjunk élni. Így légy velünk a minden napokban, hogy felismerjük és elfogadjuk tőled az örök életnek lehetőségét. Kérünk téged, erősítsd a mi hitünket, hogy tudjunk rólad minél hitelesebben bizonyságot tenni. Tudjunk másokat te hozzád vezetni, tudjunk neked szolgálni. És kérünk, légy a mi segítségünk, hogy mindig készen várjuk azt az órát, amikor is eljössz ítélni, eleveneket és voltakat. Így kérünk, maradj velünk, és őrizd meg bennünket napunk hátra lévő részében, hogy a te dicsőségedre élhess. Könyörgünk hozzád gyászoló testvéreinkért. Különösképpen is könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik az elmúlt héten álltak meg ragaton mellett. Urunk, töröld le az ő szemeikről a könnyeket, és adj nekik vigasztalást a te kegyelmedből. Te gyógyítsd be a fájó sebeket. Így külön könyörgünk, Urunk, most lengyel testvéreinkért, akik ezekben a napokban gyászolnak és emlékeznek, hogy ott is megnyugvást és békességet. Így könyörgünk hozzád a betegekért, az elesettekért, a magányosokért, az özvegyekért, az árvákért. Nagy irgalmaddal vettünk őket. Kérünk, Urunk, legyen áldás a te itteni nyájadon, áld meg a gyülekezet vezetőit és annak tagjait. Áldásoddal vedd körül a gyülekezet intézményeit, az iskolát, az idősek otthonát, a támogató szolgálatot, a szociális étkeztetést, a gondozási központot. Áld meg az ott folyó munkát, és hadd történjen szolgálatok során minden a te dicsőségedre. Áldozunk hozzád magyar népünkért, nemzetünkért, testvér gyülekezeteinkért. Imádkozunk városunkért, keresztény a Szentegyházunkért, keresztény testvéreinkért, és az egész teremtett világért. Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Testvéreink, imádkozzuk el együtt fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönöm az adakozást az ige szavaival, a jótékonyságról és az egymással való közösségvállalásról pedig el ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.